Erős van a mi Istenünk. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük énekeskönyvünk 360-as számú énekének az eléneklésével. 360-as éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a hármas számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 48. oldalán található a hármas számú liturgia.
Örvendj Isten népe, és akik az Urat keresitek, jöjjetek és merítsetek vigasztalásának forrásából. Sóvárok, sőt, ebed az én lelkem az Úr házáért, szívem és testem újjog az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Jézus az ő életét adta értünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom, és bánom irgalmas Isten, hogy jobban ragaszkodtam mulandó javakhoz, mint az örök élet beszédéhez. Ne vedd meg tőlem irgalmadat, hanem növeld hitemet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Kérlek téged, Istenemet, bocsásd meg minden vétkemet, teremts bennem tiszta szívet, alás szívet hozzád hívet. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mindenható Isten, méltán bűnhődünk bűneink miatt, de kérjük, ne hagyj el minket, hanem engedd, hogy kegyelmed vigasztalja és erősítse szívünket. Az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön, örökké.
Amen.
Hallgassa meg a gyülekezetből egy negyedik vasárnap erre kijelölt igéjét, melyet Galatákhoz írt a levél negyedik fejezetének a 21-től 31-ig terjedő verse. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt. Mert megvan írva, Ábrahámnak két fia volt, az egyik rabszolganőtől, a másik szabadtól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. Ezeket átvitt értelemben kell venni, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a Sínai hegyi szövetség, amelynek szolgaságra szól. Ez Hágár, mert Hágár a Sínai hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk. Mert meg van írva, újjong, te meddő, aki nem szültél, vígadj és örvendj. Aki nem vajuttál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabadasszony fiával. Ezért tehát testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk. Válaszul Istenünk igéjére, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük 357-es számú énekünket, készülve az igehirdetésre. 357-es éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyámtól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgyhogy írva találjuk János evangéliumában annak 6. fejezetében, az első verstől a 15-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát János evangéliumából olvasom a 6. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Jézus azután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árva kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi sem menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amen. Ez Isten ígéje. Kedves testvérek, a múlt héten hallottam egy bizonyságtételt, a rádióban hangzott el, egy karizmatikus gyülekezet lelkészének a felesége tett bizonyságot, és elmondta, hogy a gyülekezet életben sok csodát láttak, gyógyulásokat. És amikor a férfi agydaganatos lett, agydaganatot diagnosztizáltak a férfinél, úgy gondolták, hogy Istennek újabb csodája jelenik meg majd itt közöttük, és majd dicsérhetik, magasztalhatják az Urat, hogy milyen csodálatos az Isten, hogy íme egy nagy nyomorúságba került a férfi, és aztán hogyan gyógyult meg. De 2 hónap alatt meghalt ez a férfi. És ennek a családnak, az asszonynak és a gyermekeknek a hite, Istenben vetett hite összeroppant. Mert nem az elgondolásuk szerint történtek az események. Mert nem úgy történtek, ahogy ők azt elvárták az Istentől, amilyen képük nekük volt arról, hogy az Istennek mit kell tennie, vagy az Isten hogyan kell, hogy cselekedjen ilyen esetekben. Sokszor esik ebbe a csapdába az Isten rendjét és akaratát felületesen ismerő ember. Sokan úgy gondolják, hogy az Isten az egy automata, aminek én adok valamit, odaadok az életemből egy kis részt, az időmből egy kis részt, a pénzemből egy kis részt, aztán bedobom a kérésemet, mint egy automatába, és akkor mint hogy az automatában lecsörög a pénz a helyére, és akkor kijön az áru, amit a gombnyomással kiválasztottam. És így adja az Isten a kéréseimet meg. Ez a felületes Isten ismeret azt mutatja, hogy igazából nem ismerte meg az ember azt, hogy az Úr miért küldte az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztus miért jött erre a világra, és mi végre van az Istennek terve az emberrel, hogyan szeretné az ember életét kiteljesíteni. Sokszor esik ebbe a csapdába, tehát egyébként tisztességes keresztény ember is. Ez a történet, ami a mai igényben szerepel, egy csoda. 5000 ember megvendégelése történik itt. 5000 embert vendégel meg Jézus, vagy olvassuk, megint mozog Jézus, megint utazik, megint átmegy, megint a másik oldalra megy, tanítványai vele mennek, és aztán, ahogy olvassuk ebben az igében, a sokasság pedig követi. Követi a sokasság, Jézus leül a hegyen, a tanítványi eljut, és ott látja, hogy 5000 férfi és a hozzájuk tartozó asszonyok és gyerekek vannak körülöttük. És ezeket az embereket meg kéne vendégelni. Mert félnek attól, hogyha hazaküldik őket, akkor kidőlnek az úton, mert hogy annyira éhesek már. De ez az 5000 ember, ezt az 5000 embert megvendégelni nem olyan egyszerű dolog. Isten, Jézus Krisztus tesztelte itt a tanítványait, olyan jól olvasni, hogy Jézus tanítja azokat, akik körülötte vannak. Megkérdezi, hogy na akkor mit csináljuk? itt van ez a sok ember, hogyan etessük meg. És akkor Fülöp, az egyik tanítvány, akit egyébként Jézus kérdez, elkezd számolni, úgy emberi módon. Azt mondja, itt van 5000 ember, ezt az 5000 embert veszük, akkor azt jelenti, hogy körülbelül, hogyha úgy nézzük, hogy az év minden napjára esik, mit tudom én, 10-15 ember, tehát egy 10-15 fős családot kellene most megetetni az év minden napján. És akkor számol Fülöp, azt mondja, hogy hát itt 200 dinár áru kenyér is kevés, ami durván azt jelenti, hogy egy embernek, egy napszámos embernek az éves keresete. Tehát alapvetően nincs 200 dénárunk, de még ha lenne 200 dénárunk, az is kevés lenne ennek a sok embernek, ennek az 5000 embernek. És akkor ez alatt a teszt alatt gondolkodik, és eljut a megoldásra, hogy alapvetően ezt lehetetlen megvalósítani. Ez egy olyan feladat, amire mi, tanítványok, emberek itt képtelenek vagyunk. A másik tanítvány, Simon Péternek a testvére, András, jelezte, hogy hát van itt egy gyerek, meg 5 árpa kenyér, meg 2 hal, és hozzáteszi, de mi ez ennyinek? Ez a árpa kenyér állomány, meg ez a hal állomány, ez körülbelül egy embernek az útra valója. Elindul otthonról, akkor elvisz magával ennyi ételt, hogy reggeltől estig jól lakjon, ne maradjon éhes. És akkor András megállapítja, hát ez pontosan 5000-szer kevesebb, mint amire szükség lenne, mert hát 5000 embert kellene megvendégelni, de hogyha még hozzáveszünk azt, hogy alapvetően itt 5000 férfiről van szó, és a férfihez tartozó asszonyokról, tehát lehet, hogy 15000 szeméről is szó lehet, asszonyokkal, gyerekekkel együtt, de ha csak az 5000-et veszük is, óriási szám. Mi ez ennyinek? Mondja ki a végső konklúziót András. Mi ez ennyinek? Tehát kilátástalan a helyzet. Nem tudjuk megoldani. Van itt valami, de emberi mértékű. Olyan, amivel nem tudjuk megoldani ezt a kilátástalan helyzetet. Valóban kétségbejtő a kép, mert hát 5000 ember is, a hozzájuk tartozók ott ülnek a mezőn. Néhány tanítvány, aki magát házigazdának gondolja, és úgy gondolja, hogy neki kellene valahogy megoldani ezt a helyzetet, ott tüsténkedik, gondolkodik, próbál megoldásokat keresni, próbálja a helyzetet megoldani, próbálja feloldani a helyzetet. Egyedül Jézus Krisztus higgadt, aki figyeli, teszteli, de neveli és tanítja a tanítványait is. Általában az ilyen kilátástalan és emberileg megoldhatatlan megoldást igénylő helyzetekben mutatja meg az Isten a nagyságát. Sokszor akkor tapasztalja meg az Isten, hogy mi hatalmas az Isten, amikor kiderül, hogy az ő ereje, az ő esze, az ő lehetőségei kevesek ahhoz, amit itt meg kell oldani. És akkor világlik fel az Istennek a hatalmas csodája. András azt mondta, 5000-nek ennyi. 5 árpa kenyér, meg 2 hal. Hát ez semmi. Ebből nem lesz ebéd, ebből nem lesz vacsora, ebből nem lesz megelégítetés. És eszembe jut az a 20 évvel ezelőtti gyerek és ifjúsági hét, a jelenlévők közül néhányan voltatok ott Sámsonházán. Amikor elindultunk egy busszal, és Sámsonházán vertünk tanyát, és amikor meglátta kántorunk Örös Lajos, hogy Erzsike néni, Sallai Erzsike néni két tyúkból akar 50 embernek ebédet készíteni, akkor azt mondta, hogy mi ez ennyinek? Hát Misi, hát ennyi ember nem lakik jól ebből a két tyúkból. Magára gondolt, mert ő szeretett négy szem közt lenni egy tyúkkal, és úgy gondolta, hogy a másik tyúk meg kevés lesz a többi 50-nek. De egyébként azt volt jó látni, hogy a tirpák asszonyoknak a bölcsessége és tapasztalata, meg az Istennek az áldása, az kihozta, hogy az 50 ember a tyúkból Lajossal együtt, ebből a két tyúkból Lajossal együtt jól lakott. És tényleg nem volt senkinek semmi kifogása, volt leves, meg második fogás, így meg úgy elkészítve, és hálát tudtunk adni az Istennek, mert ez emberileg lehetetlen lett volna. Olyan jó megtapasztalni azt, amikor az Isten meglátogat bennünket. És amikor azt mondjuk, hogy ebből nem lehet kihozni semmit sem, és mégis ott jön a megelégítetés a végén. Az emberek, és benne természetesen a keresztények is szeretik bebiztosítani magukat, és szeretnek kitaposott ösvényen járni. De hát az Isten egyrészt keskeny utat adott a keresztények elé, de még ettől is rosszabb a helyzet, mert sokszor említettem azt, hogy az Isten bennünket vízenjárásra hív. Azt mondja, hogy szállj ki a hajóból. És amikor az ember kilép a hajóból, akkor biztos benne, hogy nem tartja meg a víz. Mert a fizika törvény alapján az ember el fog süllyedni. De az Isten azt mondja, hogy gyere ki. Mert én meg akarom mutatni, hogy nem a te lehetőségeid, a te képességeid azok, amik megoldást adnak, hanem majd én adok megoldást az életedbe. Gyere ki! Én most ki szeretnélek hívni téged. Vagy az is, hogy egyébként ráállítanak a keskeny ösvényre. Ami bizony sokszor szakadék mellett megy el, meg sokszor pocsolya vagy mocsár mellett megy el. Belecsúszhat az ember, meg lecsúszhat az ember. Ezért nagyon fontos, hogy tartsa az irányt. Az Isten ilyen helyzeteken szeretne bennünket keresztül vezetni, és ilyen helyzetekben szeretné megmutatni, hogy milyen csodálatos megoldásokat tud ő adni az ember életében. Az Isten szeretne bennünket világosságba vezetni, szeretné az ő szerinte való megoldást megmutatni, hogy ne essünk hamis elgondolásba, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy mi magunk majd megoldunk élethelyzeteket. És olyan jó meglátni azt, amikor ott van az ember egy nehéz helyzetben, és hát mint hogy a testvérek tudják, én is jártam már néhányszor intenzív osztályon, jó meglátni azt, hogy az Isten miképpen hozza rendbe azt, ami emberileg már összerendezhetetlennek látszik, és adja az Isten a megoldást abban a helyzetben. Természetesen felhasználva a kórházat, a lehetőségeket, meg az orvosoknak a tudását, de ott van benne az, amit egyébként az orvosok is meglátnak, meg az ember is észreveszi, hogy az Isten ott most belenyúlt, és adott még lehetőséget. Még nem fejeződött be, és mehet tovább az embernek az élete. Tegnap egy csendes napon voltunk, és újra elénk került Gedeonnak a története. Jól ismert hadvezéri történet a testvérek előtt, hogy jönnek a midjaniták a hatalmas sereggel. Úgy írja le a Szentírás, hogy a midjaniták annyian vannak, mint a tenger partján a fölény. És ott van 32 ezer ember, akit összegyűjt Gedeon, az sem kevés ember, de akkor azt mondja neki az Isten, hogy küld hozzá azokat, akik félénkek. És akkor hazamegy 22 ezer ember, maradt 10 ezer ember. És utána azt mondja Isten Gedeonnak, hogy vidd le őket a forráshoz, a patakhoz, és akik letérdepelnek, meg az élvezeteiknek élnek, és a vizet szedik magukhoz, azokat megint küld haza. És tartsd meg azokat, akiknek a szemük a feladaton van, és úgy isznak, hogy a kezüket belenyújtják a vízbe, és felemelik a szájukhoz, és közben figyelik, hogy mi történik körülöttük. És maradnak 300-an. Maradnak 300-an szemben azokkal, akik annyian vannak, mint a tengerpartján a föveny. És az Isten kimondja egyébként, hogy minden azért történik, hogy nehogy azt gondolják, hogy 32 ezeren esetleg ők a saját erejükből megverik a tengerparti fövei mennyiségű midjanitákat. És még a 10 000-nél is azt mondja, hogy nehogy azt gondolják, hogy majd az ő saját erejükből történt ez. Hanem menjenek haza, és maradjanak annyian, amiből világos lesz mindenki számára, a zsidóknak, és midjanitáknak, Gedeonnak és a többieknek is, hogy itt csak egyedül az Isten ereje által győzhettek azok felett, az emberek felett, akik szemben álltak velük. Tehát először hazamegy 22 ezer, utána hazamegy 9700, és gondolják rá a testvérek, hogy akik úgy kívülről nézték, hogy mi történik itt. Tehát 32 ezer ember az kis csapat volt, a többiek az ellenséghez képest, de azért erőt képvisel. És akkor hazamegy 22 ezer, marad 10. Hát mi lesz itt? Hogyan fogunk mi győzni? És akkor még hazamegy a 10 ezerből 9700, és ott marad a 300. És azokkal kell elindulni a harcba. Azokkal kell megvívni ezt a csatát, amire az Isten bíz. Az életedben sokszor lehetnek ilyen kihívások és próbák. Amikor úgy tűnik, hogy olyan hatalmas az ellenség, olyan hatalmas a feladat, olyan hatalmas a kihívás, hogy én kevés vagyok hozzá. Nem tudok megállni benne. Sokszor vannak a munkahelyen ilyen kihívások és feladatok. Ilyen feladatok és kihívások vannak sokszor a házasságon belül, a gyermeknevelésben, sokszor a gazdasági helyzetben, az anyagi kérdéseinkben, sokszor az egészségi állapotunkban. Jönnek ezek a kihívások, szembe kell vele nézni, és kiderül, hogy nem tudom uralni. Képtelen vagyok ebben a helyzetben én megoldást találni. ha meg akarod tartani az életedet, akkor el fogod veszíteni, azt mondja Jézus Krisztus. Aki meg akarja tartani, aki nagyon ragaszkodik hozzá, és minden áron, az el fogja veszíteni. Aki pedig odaadja az életét, én értem, az meg fogja találni. Olyan megdöbbentő az Istennek a logikája, szemben a milyenkel az emberekkel. Nem? Hát ezt nagyon jól tudjuk a kisgyerekeket figyelni, vagy akár visszaemlékezve a mi gyerekkori életünkre is. De az óvodásokat látjuk, hogy fogja az egyik játékot, meg a másikat hozzá, és még a harmadikért is nyúl, csak nehogy a másiké legyen. De nem tud játszani, mert tele van a keze játékkal, tehát nem tudja használni őket, csak azt gondolja, hogy most ha birtokolja, akkor az övé. És nem tudja használni. Az ember sokszor így van az életével, hogy mindent birtokolni akar, mindent csinálni akar, és kiverül, nem tud semmit sem csinálni, mert annyi mindent akar, és annyi minden van a kezében. Viszont ha az ember elengedi, akkor megtapasztalja, hogy duplán kapja vissza, vagy többszörösen kapja vissza. Nagyon édes történet volt, az elmúlt héten zajlott ez is. Régiről indul, még az őszről indul a történet. Amikor a földprogramon belül almafát szerettünk volna ültetni, és a kisvárdai gyülekezetünknek egyik patrónusa adott 50 darab almafa csemetét. Saját maga oltotta, olyan almafa, amely nem igényel sok gondozást, tehát ilyen ellenálló fajtákból állította össze az 50 facsemetét, és akkor érkezett egy kérés a tokai evangélikus lelkésztől, hogy tudjuk, hogy ti foglalkoztok mezőgazdálkodással, nem tudnátok egy almafát adni nekünk, mert szeretnénk a reformáció ünnepére egy almafát ültetni sátorolói helyen. Tudják a testvérek, ezt Luther mondta, hogy ha tudnám, hogy holnap fejeződik be a világ, akkor is még ma elültetnék egy almafát. Tehát, hogy ha tudom, hogy Isten országa eljön a holnapi napon, és ez a világ befejeződik, akkor is még elültetek egy fát. Tehát tevékenyen veszek részt az életben az utolsó pillanatig, még ha tudom, hogy az Úr eljön. Hát ültettek egy fát a tokaiak, nagy szeretettel adtunk nekik egy fát. Balázs le is bonyolította a lelkész úrral az akciót, el is ültették ezt a fát, és tavasszal folytatódik a történet. Múlt héten fölhív egy lelkész testvér, egy lelkésznő Dunántúról, hogy Misi, a férjemet szeretném adni, János mondja nekem, hogy 50 darab facsemetét szeretne nekünk adni. Hát mondom, János, nagyszerű, de hát 600 kilométerre vagytok innen, szívesen veszük, de hát hogy menjünk érte, mondom, hogy valahogy megszervezem, hogyha jön arról valaki, mit tudom, hogy Budapesten, meg én is megyek, hát akkor majd ott összeállítjuk a szállítási láncot. Mondom, majd 2-3 napon visszahívlak, hogy hogyan sikerül megszervezni. De negyed óra múlva újra hívott, és mondta, hogy elhozom nektek azt a 50 facsemetét holnap kocsival. Hát mondom, megköszönjük, hogyha ezt feláldozod értünk, és akkor mondom az irodában, Anett ült az íróasztalnál, és mondom neki, hogy 50 facsemetét hoznak majd holnap, hogyha nem leszek itthon, akkor majd fogadjad már az atyafit, és akkor mondja Anett, hogy milyen csodálatos az Isten országa. Odaadtunk egy almafát a tokaiaknak, és az Isten visszaad nekünk 50-et. Milyen biblikus ez, mondja Anett. Mondom, hát nem teljesen biblikus, mert az Isten azt mondja, hogy 100 annyit kap, hát mi 50 annyit kaptunk, de hát legyünk megelégedve ezzel az 50 annyival is. És akkor eljön a másnap, és akkor telefonál a lelkésznő, hogy hát 9:30-kor elindult a férje, de nem 50-et hoz, hanem 100-at. Tehát biblikussá lett az almafa akció. Ez sokszor megszégyenítő, hogy az Isten miképpen gondoskodik rólunk. Nyilván az ember, és ezt nagyon jó tudni, hogy ez nem egy befektetési akció. Na most akkor adok egy 100-as valakinek, és nem sokkal később majd 10 000 forint érkezik vissza hozzá, mert az Isten 100-szor annyit ad vissza, hanem az Isten a szívünket vizsgálja, hogyha el tudunk engedni dolgokat, hogy oda tudunk adni, hogyha nem ragaszkodunk hozzá, akkor az Isten annyira meg tud bennünket elégíteni, hogy ilyen akciók lesznek. Nyilván Sárszentlőrincen nem tudtak erről, hogy mi adtunk egy almafát Tokajba valamikor, de hogy hozták ezt a százat, ez lehet számunkra egy olyan Isten élmény, hogy valóban az Úr meggazdagít. És meséltem a testvéreknek, hogy amikor idejöttem lelkésznek, 1992-ben, 25 évvel ezelőtt, akkor volt, aki azzal próbált bennünket ott Sámsonházán marasztalni, hogy hát ne legyek már hülye, hát elültettem egy sárga barackfát, amit egyébként keresztapám nemesített, vagy keresztapám szelektált, és pont akkor fordult termelőre, és azt mondta, hát most fordult termelőre a sárga barackfá, tehát ne menjél már Sámsonházáról el, nyírszülőse, tere a barackfád. És mondtam neki, de hát az Isten vissza, akkor nem tudok mit csinálni, akkor ott kell hagynom a barackfát, amit egyébként tényleg nagy szeretettel ápoltam, meg örültem, hogy keresztapámtól kaptam azt a csemetét. És akkor megérkeztünk nyírszülőse augusztusban, minden nap az ajtónk előtt volt egy nagy labor barack. Tehát szerintem 100 annyit biztos kaptunk, mint amennyi termet azon napán abban az évben. Tehát elengedtem a barackfát, és kaptam 100 annyi barackot. Azóta se kaptam annyi barackot egyébként, tehát itt a Istennek a jele volt a fontos ebben, de nem azt akarta, hogy ha nyírszülőse jössz, akkor minden évben tele leszel barackkal, hanem azt mondta, elengedted, most adok neked 100 annyit, hogy értsd meg, hogy ha valamit elengedsz, akkor egyébként az téged gazdagítani fog. És nem leszel kevesebb, sőt, több. Ebben a történetben látjuk, hogy mi ez ennyinek, hangzik el az összegzés. Hazaküldeni nem lehet őket, megelégíteni nem tudjuk őket, nem tudunk annyi péket összeszedni, meg annyi lisztet, nincs annyi pénzünk, tehát egyszerűen képtelenség megvalósítani ezt az akciót. Nincs emberi megoldás, de van isteni. És olyan jó megtapasztalni ezt, hogy Jézus az, aki higgadt, aki nem esik kétségbe, hanem fogja a kenyeret, hálát ad. Olyan jó látni ezt, amikor fogja a kenyeret, akkor oda teszi az Isten elé, hogy Uram, látod ezt az 5000 embert? Meg látod ezt az 5 árpa kenyeret? Hát most mi ebből szeretnénk megelégítést nyerni. És oda teszi Isten elé. És ez a kulcs az egész történetben. Meg ez a kulcs a mi életünkben is. Oda tudod-e tenni Isten elé a pénzedet, az idődet, az energiádat, a házasságodat, a gyereknevelésedet, a munkahelyi életedet, a társadalmi mozgásaidat. Oda tudod tenni Istennek hálaadással. Itt van Uram. Én tudom, hogy te tudod ezt megáldani, és hogyha az ember oda teszi, és akkor megtöri, akkor abban a pillanatban tapasztalja Istennek az áldását, hogy nem fogy el az 5 árpa kenyér. Töri, adja, és azt olvassuk, hogy annyit, amennyi kell. Tehát nem úgy volt, hogy elégedj meg ennyivel, kapsz egy falatot, és kicsit csapd el az éhedet, és akkor majd lesz valami, hanem odaadja, és annyit, amennyit kívántak. És amikor mindez megtörténik, és persze azt is jól látni ebben a történetben, hogy Krisztus megtöri a kenyeret, és aztán odaadja a tanítványainak, és a tanítványok megviszik a többieknek. A tanítványoknak, tanítványokra, miránk rettenetesen nagy szüksége van az Istennek. Mert rajtunk keresztül szeretné az ő cselekedeteit véghez vinni. Isten bennünket szeretne használni abban, hogy a másik ember felé legyünk szolgálattal, a megelégítés szolgálatával. Tehát Jézus kezébe veszi, hálát ad, megtöri tanítványokat, ők pedig a sokaságnak ki mennyit kér, és az Úr áldásában még maradék is van. Így veszi kézbe Isten a te életedet is. Ha engeded. Isten nem erőszakolja. Nem tudom, ez a legény milyen gondolattal adta oda ezt az 5 árpa kenyeret, még 2 halat, amikor mondták, hogy van itt 5 árpa kenyér, hogy húzta a tarisznyáját vissza, vagy kitárta. De ettől függ egyébként a te életedben is az Isten munkája, hogy zárod be az életed tarisznyáját, és nem akarod engedni, hogy Isten vegye azt kézbe, és ő kezdjen el vele dolgozni. Vagy pedig kinyitod, és azt mondod, itt van Uram, hát végre, fogd már kézbe. Hát én mennyi mindent rosszul csináltam, és mennyi minden bajt okoztam magamnak, meg másoknak azáltal, hogy a saját elgondolásom szerint próbáltam menedzselni az életemet. Tehát ha Jézus Krisztus kézbe veszi az életedet, ha engeded, és akkor hálát ad érted, feltöri az életedet. Jó ez a kép egyébként, hogy megtöri az árpa kenyeret. Az életünket is föltöri. Mert fontos, hogy szembesüljünk azzal, hogy kik vagyunk mi igazából. Ki vagyok én. És kicsoda az Isten, aki engem teremtett, aki megváltott engem Jézus Krisztuson keresztül, aki megszentel, meg tud szentelni, meg tudja újítani az életemet. Ki ez az Isten, és ki vagyok én vele szemben. Isten föltöri az életedet, föltöri az életünket, és megmutatja azt, hogy mi van belül. És olyan jó szembesülni azzal, hogy mi van ott belül, ami rejtetten van az ember életében. Olyan jó megtapasztalni ezt, és jó beszélgetni olyan emberekkel, akik engedték, hogy az Isten megtörje az életüket. És az, amit még maguk elő is titkoltak, amivel még maguk sem szerettek volna szembesülni, az egyszer csak a felszínre jön. És el tudták mondani, hogy Uram, ez vagyok én. De tudom, hogy Te rendbe tudod tenni az életemet. És köszönöm, hogy kézbe vetted az életemet. És köszönöm, hogy Te vetted kézbe az életemet. És köszönöm, hogy biztos lehetek benne, hogyha kézbe veszed az életemet, megtöröd azt, világossá teszed, rendbe teszed, akkor meg fogod gazdagítani azt. Több lesz, mint azt megelőzően volt. Az Isten szeretné ezt a csodát a te életedben is véghez vinni, szeretne téged is megújítani, téged is meggazdagítani. Persze nem földi értelemben csak, mert egyébként földi értelemben is az gazdag, aki az Úrban gazdag. Az gazdag, akit az Úr gazdagít meg. De mindenképpen szeretne meggazdagítani a menny országát tekintve. Szeretné neked adni az ő örökségét. Szeretne téged az ő örökségébe vonni. Ezt szeretné elvégezni a te életedben, ezen a mai vasárnapon is. Engedd, hogy megtörje az életedet. Engedd, hogy rendbe tegye azt. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy Te hatalmas Isten, körülveled ezt a világ mindenséget, kezedben tartod, de mégis velünk is apró pici porszemekkel ebben a világegyetemben számolsz. Köszönjük, hogy számon tartod mindannyiunk életét. Köszönjük, hogy nyitott könyv az életünk Te előtted. Add meg, hogy ne gondoljuk azt, hogy mi el tudjuk előre takarni, hogy mi el tudjuk rejteni előled az életünket, életünknek bármelyik részét. Tedd rendbe, Urunk, csiszoljál, formáljál, alakítsál, úgy, ahogy az a te teremtési rendedben van. Add meg, hogy aztán olyan eszközeiddé lehessünk, akik ismerik a te akaratodat, rendedet. Nincsenek hamis elvárásaink, nincsenek hamis képzeteink, de vannak bizonyosságaink felőled, akaratodról, rendedről. Sokszor esünk, Urunk, kétségbe, meg sokszor elbukunk, de tudjuk, hogy Te vagy az, aki felemelsz bennünket. Tudjuk, hogy végig segítesz földi életünkön, mindenféle hívság, kihívás, bűn, elbukás ellenére is. Végig viszel azon az úton, ami a Te országodba vezet, amit Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért készítettél mindannyiunk számára, hogy ott legyünk abban az örökségben, amit Te adtál számunkra. Add meg, hogy részesei lehessünk ennek mindjárt. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Első vasárnap lesz, úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral. Minden bűnbánó testvérünket szeretettel várunk úrvacsorai közösségbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elkövetkezendő héten, hétfőn 15 órakor asszonykör lesz, kedden 17 órakor biblióra itt a gyülekezeti központunkban, szerdán 9 óra 30-kor babamama klub. Erre is szeretettel hívunk és várunk babákat, mamákat, de papákat is, akik el tudnak jönni. Illetve minden csütörtökön angol óra van, 17 órától kezdődően amerikai önkéntesünk Miles szervezésében, akik szeretnének az angol nyelv tudásában előre haladni, szeretettel várjuk csütörtökön 17 órától egy körülbelül 2 órás kurzus van. Kezdőknek, haladóknak egyaránt, mert itt alapvetően arról van szó, hogy az anyanyelvi környezetből érkező angol nyelvtudású ember átadja azokat, amiket egyébként nyelviskolákban nem tudják, vagy nem szokták átadni. Hirdetem a testvéreknek, hogy szombaton kerületi csendes nap lesz Aszódon. Utazunk erre az alkalomra, akik szeretnének jönni, jelezzék Isten tisztelet végén. És hirdetem a testvéreknek, hogy mint ahogy az imént említettem, hogy 25 éve jöttem ide, amikor a barack élményt megtapasztaltam, a gyülekezetünk is akkor indult. 25 éves a gyülekezetünk, erre az alkalomra egy kiadványt készítünk, ami már régóta ott volt a gondolatunkban. Aki szívesen tesz bizonyságot ebben a kiadványban, ahol elképzelésünk, terveink szerint jött lesz egy fénykép, és akkor elmondják a testvérek, hogy hogyan találkoztak a gyülekezettel, a gyülekezeti közösséggel, mit éltek át ebben. Akinek rövid gondolata van, hogy jól érzem magam itt, akkor csak ennyi lesz aláírva a kép alá, akinek lesz hosszabb, akkor annak hosszabb bizonyságtétele lesz. Szeretnénk a gyülekezet történetét, illetve a gyülekezet tagjait bemutatni egy ilyen kiadványban. Segítséget is szeretnék kérni, akik szívesen gépelnek, vagy tudnak gépelni hangfelvételről, mert az az elgondolás, hogy hangfelvételt készítünk a testvérekkel, és azt a hangfelvételt be kellene pötyögni számítógépbe, és aztán úgy a szerkesztést megvalósítani. Akik szívesen segítenek ebben, akkor azt kérem jelezzék, hogy amikor szükséges, akkor tudjak szólni. Hirdettem, hogy presbiteri gyűlés lesz most 29-én 17 órától, presbiter testvéreket szeretettel hívjuk, várjuk. Hirdettem, hogy az elmúlt héten, tehát nem most előttünk, hanem még azt megelőzően, vasárnapot is beleértve, a FEFE programmal Budapesten voltunk, ez a cigánylányok korai iskola elhagyásának megelőzését szolgáló program, és 16 cigánylánnyal mentünk Budapestre, sok mindent megtapasztalni. Egyrészt, hogy megismerjék azt, hogy mit jelent munkahelyen dolgozni, fogyatékkal élő emberek közé vittük el őket, ahol szociális gondozást tapasztalhatták, majd be voltunk a minisztériumban is, ahol ezeket a programokat, felzárkózási programokat összeállítják, kik azok, akik elkészítik, meg természetesen megismerhettek olyan cigány asszonyokat, akik hasonló körülmények közül indultak, de mert volt bennük tudás, vágyuk, akarat, ezért diplomát is szereztek, és ott a minisztériumban dolgoznak most éppen. De természetesen volt kulturális program is, a Petőfi Irodalmi Múzeumot is meglátogattuk, ahol egy nagyon kedves tárlatvezető asszony nagyon interaktív módon vezette végig a csapatot. Jó volt látni, ahogy ezek a lányok érdeklődéssel figyelik Petőfi Sándor életútjának különböző állomásait, és hozta elő belőlük azokat az ismereteket, ez az asszony, ez a tárlat, ez nagyon jó pedagógus volt egyébként, hozta elő azokat az ismereteket, amelyek megvoltak benne, és kapták a visszajelzést, a dicséretet, és húzták ki magukat a lányok, hogy milyen sok mindent tudnak Petőfi Sándorról. Tehát ez is egy kellemes, szép élmény volt, de fönt jártunk Visegrádon is egy kis történelem, vagy egy hagyományőrző csapatnak a lovagi tornáját néztük meg, és egy ilyen nem szokványos történelem órán is részt vettünk. Sok mindent hallhattak ott Mátyás koráról, meg azt megelőző utána levő korokról, reneszánszról és egyedekről. Tehát jó program volt, én azt állapítottam meg, hogy jól szocializált 16 leányzóval voltunk együtt az út során, szinte kicserélt fiatalok voltak, akik ott voltunk meg, mert ismerem, hogy a családi közegükben hogyan mozognak. Tehát nagyon jó látni azt, hogyha más közegbe kerülnek, akkor teljesen kicserül, teljesen megváltoznak. Jó volt ezt a néhány napot együtt tölteni. A reménységünk az, hogy hosszú távon hatással lesz az életükre. Kérdettem még tovább, hogy a templom körül a tavaszi munkák végzése majd elindulhat. Felügyelő úrnál lehet jelezni, hogy ki az, aki szívesen el tud jönni egy-két órára hétköznap is, de tervezünk egy úgynevezett munkás csendes napot, amelynek az időpontját még egyeztetjük, mikor lenne az jó egy szombati napon, amikor tavaszi munkákat elvégeznénk itt a templom környékén. Hirdetem a testvéreknek a távolabbi programokat is, női hetek, házaspár és biblia tanulmányzó hetek lesznek Biatorbágyon. A dátumai itt vannak a bulletinnek a hátulján. Akik szeretnének jelentkezni ezekre a hetekre, segítünk, mert hát internetes online jelentkezési lehetőségek vannak. És jó előre hirdettem a gyülekezeti hétvégénket is, amely szintén itt van a hírlevélben, amely május 26-ától 28-án lesz májban. Akik szeretnének jönni erre a gyülekezeti hétvégére, kérem, hogy jelezzék, hogy tudjuk tervezni az utazást, meg tudjuk jelezni, hogy hányan érkezünk a máji központba. Illetve ne feledkezzünk meg az imádságlevélről, az imádság listáról, azokról az emberekről, akik kérték, hogy hordozzuk imádságos szeretetben őket. Az első helyen van itt Manzák Misi és a felesége, tudják a testvérek, hogy a dohányboltban történt ez a bűncselekmény, ahol nagyon súlyos sérüléseket szenvedett a Misinek a felesége. Imádkozunk azért, hogy felépüljön minél kevesebb problémával. Megimádkozzunk azért a cigány emberért is, aki ezt tette, hogy valóban ott az Isten elé állhasson és megtörhesse az életét, hogy előjöhessen belőle az, ami ott belül van, ami ilyenre indítja őt. És természetesen a többiek is, akik itt vannak a listán, azért vannak itt, mert szeretnék, hogy közösséget vállaljunk velük Isten színe előtt. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 191-es számú énekünk eléneklésével. A befejező oltári szolgálat előtt énekeljük a 191-es éneknek az első énekversét. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálás szívvel állunk előtted ezen a mai vasárnapon is, köszönjük, hogy megszentelhetjük ezt a napot. Köszönjük, hogy te ígérted, hogy mindent megadsz fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, arra, ami szükséges az életre és a kegyességre, ami szükséges ahhoz, hogy Isten tisztelet legyen az életünk. Így köszönjük, hogy mi itt lehettünk ebben a templomban, és megállhattunk előtted. És köszönjük azt is, hogy tudhatjuk, hogy szerte a világon sokan megálltak ezen a mai napon, és térdet meg fejet hajtottak előtted. És úgy kérünk azokért a keresztényekért, akik üldöztetésben vannak, vagy háborús vidéken, ahol nekik nem ilyen egyszerű a vasárnapi istentiszteleten való részvétel, megjelenés. Áld meg őket, Urunk, hogy megtalálhassák a benned való békességet, csendességet, és valóban lehessen Isten tiszteletté az életük, a körülményük ezen a mai napon is. Segítsd azokat, akik nyomorúságban vannak, és légy azokkal, akik üldözik őket, hogy világosságra jöhessen a szándékuk, és megláthassanak téged, mint hatalmas Urat, világ teremtőjét, békesség fejedelmét. Köszönjük, Urunk, hogy gyülekezetben élhetjük az életünket, hálát adunk azért, hogy 25 év alatt sok áldásra, örömre vezettél bennünket, sokszor megtapasztalhattuk jelenlétedet, sokszor buktunk el, sokszor megtapasztaltuk, hogy mi az, amikor saját fejünk szerint élünk, milyen buktatók vannak az életünkben, de köszönjük, Urunk, hogy kegyelmesen végig hordoztál ebben a 25 évben is bennünket. Köszönök neked minden szolgálót, akik engedelmesen a te szabadnak engedve beálltak a szolgálói közösségbe, fordítsd vissza a tőlük érkező, rajtuk keresztül érkező áldást a saját életükre is. Köszönjük egyházunkat, áld meg püspökeinket, espereseket, felügyelőket, lelkészeket, presbitereket a gyülekezetekben is, és minden gyülekezeti tagot, Urunk. Köszönjük, hogy rajtunk keresztül is szeretnél valamit elvégezni ebben a világban, de áld meg a más felekezetű atyafiságot is, olyan jó megélni a Krisztus testének tagságát azokkal, akiknek Krisztus az Uruk, akik Krisztus tervében és akaratában járnak, kelnek, független attól, milyen felekezetben tartoznak. Add meg, Uram, hogy ez a közösség erősödhessen, és megláthassuk egymást, és egymást támogatva a Te dicsőségedre éljük az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy az egész teremtett világ a kezedben van, olyan jó látni a tavaszi természetet, ahogy pattannak a rügyek, nyílnak a virágok, ahogy élénkül a természet. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen csodálatosra, szépre teremtetted ezt a világot. Olyan harmóniát tapasztalhatunk meg benne, amit emberi ész el nem tervezhetne. Dicsőítünk és magasztalunk ezért, Urunk, hogy bennünket, az embert egy ilyen közegbe helyeztél be. Légy azokkal, akik felelősséget és hatalmat kaptak, hogy ennek a világnak a rendjét igazgassák, akár itt az Európai Unióban, vagy az Amerikai Egyesült Államokban, vagy az ENSZ-ben, a világ kormányzásával megbízottakat. Áld meg, hogy láthassák a Te akaratodat, hogy járhassák a Te utadat, hogy megállhassd ezt az egész teremtett világot az ő tevékenységükön keresztül is. De így kérünk népünkért, nemzetünkért, azokért, akik felelősséget hordoznak az emberekért, légy az ő szívüknek, Ura, Te mutass utat számukra, add meg, hogy a rájuk bízottakért élő, és akár önmagukat feláldozni kész vezetőink lehessenek e hazában. Köszönjük, Urunk, hogy egyén életünket is kézben tartod, ismersz bennünket, ismered örömeinket, bánatainkat, tudod a kihívásainkat, tudod, hogy mennyi erőnk van, és ahhoz mérten küldöd a segítséget, és adod a megoldásokat. Úgy köszönjük néked, Urunk, hogy egyedül benned élhetjük meg a házasságunkat, a Te rendet szerint, a Te áldásoddal. Köszönjük, hogy a gyermeknevelésben is Te adsz bölcsességet. Köszönjük, Urunk, hogy rád nézve hozhatunk döntéseket, adhatunk tanácsokat, nevelhetjük a gyerekeinket. De add meg, hogy hozzád találva, a Te akaratodat és bölcsességedet megismerve rendezhessék be az életüket. És köszönjük azt is, hogy az anyagi helyzetünk is a Te kezedben van. Tudjuk, hogy Te tudsz bennünket megelégíteni. Nincs olyan vagyon, amely megelégítést adhatna embernek, de tudjuk, hogy Te a kevésen is megelégítést adsz. Így áldj meg bennünket, Urunk, és légy azokkal is, akik nem tudnak magukról gondoskodni. Áld meg azokat, akiknek nincs hajlék a fejük felett. Add meg, hogy a magukról való gondoskodásban előre tudjanak lépni, hogy az élet ösztönük működjön, és keressék az életükre a megoldást. Bennünket pedig használj a feléjük való segítésben. Köszönjük, hogy megtartod az életünket addig, amíg a terved tart. Köszönjük, hogy hordozod nehézségeinket, velünk vagy örömünkbe bánatunkban. És kérünk, hogy vezess végig azon a földi úton, amit elénk adtál. Hadd tudjuk megfutni azt, mint ahogy Pál apostol is mondta, hogy megtartottam a hitemet, a pályát megfutottam, és végezetére eltétetett nékem az a korona, amely a Te jutalmad, ami ott a mennyek országában vár bennünket. Köszönjük, hogy sok feladatunk van még, köszönjük, hogy ültethetjük az almafákat, köszönjük, hogy ezeken az almafákon is tapasztaljuk a Te kegyelmedet, segítségedet, csodáidat, és köszönjük, hogy megtartod az életünket. Így kérünk a Manzák Misiék életéért is, Te áld meg a kórházban az asszonyt, Te áld meg a házasságukat, Te áld meg a nyomorúság ellenére is áldással, békességgel az életüket. És köszönjük, Urunk, hogy a Te kezedben tudhatjuk a biztonságunkat, az életünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet.
Hozzád tényleg.